betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti vendégünk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Szinte mindannyiunkkal előfordult már, hogy hirtelen megszédülünk, pont úgy, mintha megmozdulna körülöttünk a világ. De vajon ez egy pillanatnyi bizonytalanság, vagy inkább egy komolyabb jelzés a szervezetünktől? A szédülés hátterében gyakran a belső fül és az egyensúlyrendszer zavarai állnak, ezért a fülorgégészetnek kiemelt szerepe van a kivizsgálásban. A kérdés, honnan tudhatjuk, hogy ártalmatlan jelenségről vagy kezelést igénylő problémáról van szó? Témánk, amikor forog a világ, avagy a szédülés nyomában. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. Műsorunk webkamerán keresztül online is nézhető, követhető, figyelhető, elérhetőségünk marosvásárhelyiradio.ro. És most köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Veres Orsi, a fülorgégész főorvost. Jó estét kívánok, kezeit csokolom. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Köszöntöm, Tibor, köszönöm a meghívást, köszöntöm a rádió hallgatóit és nézőit, mert hallom, hogy most már ezt is lehet, és nagyon örvendek, hogy erről a témáról beszélhetek, ami nekem egy személyes kedvencem és valahogy szenvedélyem, hogy ezt megfejtsem és segítsek az embereknek, úgyhogy szeretettel várom a kérdéseket.
Így lesz mai témánk tehát, amikor forog a világa, vagy a szédülés nyomában. Főorvosnő, mi történik a szervezetünkben, amikor elkezdünk szédülni, amikor szédülünk? Folytassuk ezzel a kérdéssel a mai medicinát.
Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljak, akkor elmondanám egyszer, hogy mit jelent az egyensúly. Mert a szédülés az az egyensúly elveszítése. És az egyensúly érzet, az agyban kialakult egyensúly érzet nagyon sok tényezőből áll össze, és ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan keressük az okokat, kell tudnunk azt, hogy mit jelent egyensúlyban lenni. Az egyensúly fizikai szempontból azt jelenti, hogy az agy tudja, hogy hol áll a fejünk. És ezt többféle információkból rakja össze ezt a tudást, vagy ezt az érzetet. Az egyik nagyon fontos ilyen bejövő információs csatorna a szemünk. Tehát, hogyha látjuk a körülöttünk levő világot, akkor jó eséllyel tudjuk, hogy hol áll a fejünk. Ezen kívül még az agy, az izmok, inak, tehát a csont és az izomrendszernek a receptorait is állandóan figyeli. Tehát, hogy érezzük, hogy elfordítjuk a fejünket, ha megfordulunk, akkor az is egy információt ad arról, hogy hogy áll a testnek és a fejnek a helyzete. Viszont az összes információ, bejövő információ közül a belső fülnek az egyensúlyérzékelő rendszere a legpontosabb, a leggyorsabb, legprecízebb. És akárha behuny szemmel vagyunk, vagy nem éreznénk a testünket, mert meg vagyunk fagyva, vagy bármilyen extrém körülmények között nem tudnánk, hogy hogy állnak a csontjaink, vagy egy lavina alatt például, amikor nem tudjuk, hol a fent és a lent, a belső fül akkor is folyamatosan apró jelzéseket küld az agynak a test pozícióját illetőleg. És ezért ez az egyik legmegbízhatóbb rendszer, ami információt szolgáltat, és az agy erre támaszkodik abban, ahogy az egyensúlyt megszabja. Persze ezeken kívül ott vannak az idegpályák, az idegrendszer, tehát hogy összekombinálva mindenféle bejövő információt folyamatosan, hogy is mondjam, pontosítja ezt az egyensúlyérzetet, attól függően, hogy mi mit csinálunk. És ezt azért fontos tudni, mert amikor keressük a szédülésnek az okát, akkor a kivizsgáló eszközeinkkel igyekszünk felmérni ezeket az állapotokat, hogy hogyan, attól függően, hogy hogyan változtatjuk a helyzetet, hogyan milyen elváltozások észlelhetők, amik arra utalnak, hogy esetleg a füllel lenne gond. Ami az egyensúlyt illeti és a szédülést, hogy visszatérjek, tehát több mint valószínű, amikor szédülünk, akkor az agy valamelyik információja vagy nem pontos, vagy pedig ellentétes információkat kap például a két fültől. Ez a legnagyobb szédülés, amikor az agy meg van szokva, hogy az egyik fültől jön egyfajta információ, a másik fültől jön egy másik információ, és hogyha hirtelen megváltozik, az egyik fül egy rossz jelet ad, nem a megszokottat, akkor az agy egy ilyen forgás érzetként éli meg, mint hogyha forognánk. Úgy tudnám elmondani, hogy legyen egy kicsit érthetőbb, hogyha az autó megy előre, és mind a két kereke előre forog, és egyszer csak az egyik kerék hátrafele kezd el forogni, akkor az autó is elkezd forogni. Vagy hogyha evezzünk egy csónakkal, és mindkét evezővel előre evezünk, és egyszer csak fogjuk magunkat, az egyikkel hátra evezünk, akkor az egész rendszer elkezd forogni. Azt azért fontos tudni, hogy értsük meg, hogy a legsok esetben a fülorgégészeti szempontból a legerősebb, a olyan kiborító, szörnyűséges nagy szédülések okán azt keressük, hogy mi történt, hogy az egyik fül és a másik fül nem egyforma információt adott. Ennyi. Nem az, hogy meghaltunk, agyvérzésünk van, nem tudom mi, hanem egyszerűen a két fül nem adja az agynak megszokott információtípust.
Tudjuk azt, hogy van két vesénk, van két fülünk, van két szemünk, és sorolhatnám ezt még tovább, és azt is tudjuk, hogy létezik a belső fül. De meg vagyok győződve arról, hogy nagyon sokan nem tudják pontosan, hogy mi a belső fül. Megkérjük, hogy erre is válaszoljon a műsornak a hallgatókra.
A belső fülben apró receptorok vannak. Hát gondolom azért, hogy mindenki tudja a csigát, hogy a csigában történik a hallásnak, a rezgéseknek a felfogása és átalakítása egy idegi ingerületté. Viszont a csigán kívül van még egy vesztibuláris rendszer, tehát az egyensúlyrendszer, ami még ősibb, mint a hallásrendszer. És ennek több része van. Van egy olyan része, a zsákocska és a tömlőcske, amik a lineáris mozgásokat, tehát a fel-le mozgást érzékelik, előre-hátra mozgásokat. Mert valószínűleg ősfejlődési szempontból ezek voltak az első alapvető mozgások. És vannak a félkörös ívjáratok, azok ilyen kis félkör alakú, csövecskék, minden az egész belső fült folyadék tölti ki, és a félkörös ívjáratokban levő receptorok az ilyen forgó mozgásokra reagálnak. Tehát vagy amikor elfordulunk jobbra-balra, vagy amikor felfele nézzünk, lefele hajolunk, ezeket a rotációs mozgásokat érzékelik. És ez a funkciója a belső fülnek, és ezek a kis receptorok állandóan adnak jelet az agynak, még akkor is, ha nem mozdultunk. Tehát ha nem mozdulunk, akkor is azt a jelet adja, hogy állunk, állunk, állunk. És amikor mozdulunk, akkor a két fül egymást kiegészítve, az egyik amerre fordultunk több jelet ad, erre fordultunk, a másik kevesebb jelet ad, és fordítva. És az agy állandóan ezekből az információkból kalkulálja, hogy hol vagyunk. Ez majd később lesz fontos, amikor rátérünk egy kicsit arra, hogy milyen fül eredetű szédülés problémák lehetnek.
Nagyon jó volt az előbbi példa az autóval, hogy is működnek ezek a dolgok, de meg tudnánk-e határozni azt, hogy végül is a szédülés honnan és hogy indul?
Hát ez attól függ, hogy milyen típusú szédülésről beszélünk. Tehát, hogy én a legjobban a fül eredetű szédülésekhez értek, és azt is szoktam mondani viccesen a pácienseimnek, hogy ha nem tudom megmondani, mitől szédül, de lehet, hogy meg tudom mondani, hogy mitől nem. Mert a fülorgégészeti okú szédüléseket, azokat nagyon jól be lehet azonosítani a szemmozgások alapján. Tehát a fülorgégészeti eredetű szédüléseknél a legtöbbször azért szédülünk, amit mondtam, hogy a két fül nem egyforma információt ad. Lehet az azért, mert a fülkristályok mozdultak el a fülben, a belső fülben, és azok pont fordítva mozognak, mint a folyadék. Erről majd kitérek, és elmondom, ezt úgy hívják, hogy a pozicionális vertigo, vertis pozicionál paroxisztik benig, tehát hogy jó indulatú pozicionális vertigo. Történhet olyan helyzet, hogy az egyik fül ideg sérül valami miatt, és nem működik, és nem továbbítja az információt az agynak. Ez is ugyancsak egy ilyen forgó jellegű szédülésben nyilvánul meg. Ez olyan, mintha az autónknak teljesen kiesne a félkereke, vagy elveszítenénk a csónaknak az egyik evezőjét. Borzasztó nagy szédülés, hányinger. Vannak olyan szédülés típusuk, amik ilyen periódikusan jönnek vissza, tehát hogy időnként előfordul egy-egy szédülés, aztán semmi, aztán megint szédülés, és megint egy relatív tünetmentes periódus következik. És vannak olyan típusú szédülések, amik nem a fül problémái eredetileg, viszont hogyha a keringés nem jó az agyban, vagy a nyaki ereknél, és akkor nem jut elég vér a fülhöz, a belső fülhöz, akkor a belső fül indirekt módon szenved, pedig önmagában nem lenne semmilyen betegség. Most még zárójelbe elmondanám, hogyha nem is említem a más típusú szédüléseket, az nem jelenti azt, hogy nincsenek. Tehát az epekrizistől is rémesen lehet szédülni, agyvérzéstől lehet nagyon-nagyon szédülni, tehát hogy vannak olyan más kórképek, amik járnak szédüléssel, egy súlyos vérszegénységtől is szédül az ember, de a fül eredetű szédülések általában forognak, pont emiatt, amit mondtam, hogy az agy mindkettőre támaszkodik, és hogyha az egyik kiesik, vagy nem úgy működik, ahogy kell, akkor ezt forgásnak éli meg.
Mi az, hogy egyensúlyérzék, és ez hogy működik?
Hát, amint mondtam, tehát az egyensúlyérzék úgy működik, hogy az agy ezekből az információkból összekalkulálja, hogy kb. Hol áll a fejünk, és ezt század másodpercenként frissíti. A látás, a belső fül és a testből jövő információk segítségével, és persze az idegrendszerével, mert az idegrendszer a szoftver, ami mindent összerak.
És akkor innen a kérdés, hogy milyen a kapcsolat, vagy milyen kapcsolat van a belső fül és az egyensúlyérzék között?
Tehát a belső fül adja, mondom, az alapját az egyensúlyérzékelésnek, abból a szempontból, hogy a leggyorsabb, tehát ha egy nagyon, nagyon hirtelen mozdulatot, egy hirtelen forgást, egy hirtelen fejpozíció változtatást csinálunk, akkor a szemünk nem elég gyors, hogy letapogassa, hogy úgy mondjam, egyenként azokat a vizuális pontokat, amibe kapaszkodhat. A fül viszont igen. A fül század másodpercenként tudja, hogy most itt vagyok, most itt vagyok, most itt vagyok. Közben a szem már elvesztette a kontaktust, tehát hogy azt is mondhatnám, hogy ez az alapja az egyensúlyérzékelésnek, az egyik legfontosabb szerve. Érdekes módon, hogyha a fül kiesik, az egyik fül például, és ez fontos a gyógyulásokban, tehát hogy nagyon fontos lenne, hogy diagnózisuk legyen a szédülő pácienseknek, és itt panaszkodom. Mert sok esetben az történik, hogy az emberek szédülnek, akkor szednek rá egy kis gyógyszert, aztán egy kicsit jobban vannak, de nem annyira jó, de aztán ugye elmúlik, aztán megszokják. A legtöbb ember diagnózis nélkül marad, egy ilyen szorongással marad, hogy jó, de mikor jön megint, vagy mikor szed elő megint, vagy hogy egyáltalán ülhetek-e autóba, mehetek-e, mert lehet, hogy rám jön, és nem tudja, hogy mit csináljon konkrétan azért, hogy jobb legyen. A szédülés még akkor is, hogyha nagyon erős, az agynak azt a jelet adja, hogy hoppá, nem tudom, hogy hol vagyok. Amiután kialakul egy ilyen szédüléses krízis, úgy szoktuk mondani, egy krízis, az agyban beindul egy olyan folyamat, amit úgy hívnak, hogy neuroplaszticitás. A neuroplaszticitás azt jelenti, hogy új ideg összeköttetéseket, új szinapszisokat, tehát képes bármire, hogy stabilizálja magát. Hogyha az első időszakban egy olyan 1-2 hét, amikor miután megtörtént egy ilyen szédüléses krízis, akár azzal járó egy idegvesztéssel, tehát hogy egy egyensúlyi idegvesztéssel járó helyzet után, hogyha az ember elkezd otthon ülni és gyógyszert szedni, akkor az agya nem fogja tudni kihasználni ezt a neuroplaszticitását, és úgymond a hiányt kompenzálni. Ez egy annyira fontos dolog lenne, hogy az emberek menjenek el fülorgégészhez is, ha szédülnek, hogy kizárni vagy konfirmálni, hogy van egy ilyen probléma, mert a szédülést nem ágyban fekvéssel kezeljük sok esetben, hanem mozgással. Az agya újra képes újra tanulni, hogy hogy tudjon egyenesen menni félkerék nélkül. És ez egy nagyon nagy dolog. Vagy félevező nélkül, hogy tud a csónak előre menni. Annyira komplex és képlékeny és rugalmas az agynak a szoftvere, hogy azt mondja, hogy hoppát, ha nincs egy evezőm, nincs egy kerekem, nem baj, mert én a másik evezőből és a másik kerékből újra fogom kalkulálni, hogy hogyan tudom az egyensúlyomat kiszámítani. És ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy mi történik, milyen diagnózis van, ha lehet.
Időközben Marika írt a műsorunknak, olvasom szó szerint, az én diagnózisom Menier. Azt szeretném kérdezni, hogy mit jelent ez egyszerűbb szavakkal?
A Menier-szindróma, úgy tudjuk, és most már léteznek kiások és komplexebb vizsgálatok, amik ezt bebizonyítják, ennek a belső fülrendszerének az a része, ahol van az előre-hátra mozgás jobbra-balra, tehát az ősi részében kialakul egy túlzott folyadékgyülem. Valamiért a folyadék annyira megnő, és olyan nagy nyomás alá helyezi azt a kis belső fül struktúrát, hogy az elkezdi nyomni a receptorokat, és a receptorok sajnos elkezdenek elhalni emiatt a túlnyomás miatt. Tehát egyszerűbb szavakkal olyan, minthogyha egy lufi fújódna fel a belső fülben, és a nyomástól mindent sérül. A hallás is, és sajnos az egyensúlyérzékelés is. Ez a patofiziológiája, tehát ez történik a fülben.
Doktornő, egy beteg hogy tudja eldönteni azt, hogy például szédülés esetében ideggyógyászhoz, tehát neurológushoz, vagy hogy fülorgégészhez menjen?
Az a jó, hogyha mind a két helyre elmegy. Mondom, hogy mi valószínűsítheti azt, hogy inkább kezdje a fülorgégészszel és utána a neurológussal, a forgás. Tehát a forgás érzet, a hányinger, a pozicionális, tehát hogy a fejnek a pozíció változtatására erősödik a szédülés, az is inkább a felé terelni, hogy inkább először a fülorgégészhez menjen. Elmondom azokat a tüneteket is, vagy azokat a jeleket, amik viszont azt jelezik, hogy a sürgősségre menjen. Ezek a nagy egyensúlyvesztés, tehát hogy amikor úgy érzi, hogy nem tud megállni a lábán, csak nagyon nagy széttett lábakkal, hogyha úgy szédül, hogy egyéb tünetei is vannak, tehát ha például a látása zavart szenved, vagy valahol úgy érzi, hogy zsibbad végtagja, arca, akkor azonnal sürgősség. Mert hogy hasonlíthat például egy ilyen mini agyvérzés egy fülorgégészeti szédülésre, hogyha pont egy olyan agyterületen történik, ahol az egyensúlyérzékelésnek az információi adódnak át. Hogyha forog, hányingere van, pozícióváltoztatáskor erősödik, akkor az inkább a fülorgégész. De mindkettő, minden esetben mindkettő.
Következő beérkezett kérdésünk. A múlt nyáron a főtéren sétálva éreztem, hogy megszédülök, és este megtudtam, hogy pont akkor volt egy 4-es erősségű földrengés. Lehet-e érezni ezt járás közben? Érdekes a kérdés, ugyanis egy 4-es fokozatú földrengést azért nem mindig észlelünk.
Mivel nem tudom pont jól belőni ezeket a fokozatokat, hogy ez most mennyire lehetett erős, mindenképpen az egyensúly érzékelés is lehet nagyon-nagyon finom. Van, akik nem szeretik a mozgást, utálják a körhintákat, az autóban utazást, akiknek túlérzékeny ez a képességük, van, aki nagyon pontosan érzékel, és nem zavarja, tehát ugyanúgy, mint a szaglásnál, vannak túlszagló emberek, vannak, akik mindent tudnak, mindent éreznek, van, akik rettentesen jól hallanak, tehát ugyanígy az egyensúly érzékelésben is lehet egy ilyen finom hangolás, úgyhogy ezt el tudom képzelni, hogy érzékelhette. Nem tudom, hogyha erre elégséges a válasz, vagy kielégítő.
Folytatva a mai medicinát, hogyan különböztethető meg az egyszerű bizonytalanságérzés a valódi forgó jellegű szédüléstől?
Hát azt a páciens érzi. Érzi, hogy forog, vagy nem forog. Ezt meg is szoktam kérdezni. Általában jól meg tudják mondani, és az utána következő vizsgálat alapján be lehet azonosítani, hogy tényleg forgó szédülése volt. A leggyakoribb ilyen forgó szédülés az a fülkristály elmozdulástól van, és akkor mondják a paciensek, hogy amikor hanyat fekszem, úgy érzem, hogy egy pár másodpercre forog velem az egész szoba.
És melyek a leggyakoribb fülorgégészeti okai a szédülésnek?
Az, amit az előbb említettem, tehát ez a pozicionális vertigó, ez azt jelenti, hogy a fülnek abban az ősi struktúrájában vannak kis mézkristályok. A mézkristályok, mivel nehezebbek, mint a folyadék, amikor mozgunk, akkor úgy lemaradnak. És akkor ez segít a receptoroknak érzékelni azt, hogy előre mozdultunk, hátra mozdultunk, jobbra vagy balra, vagy zuhanunk, vagy emelkedünk. Viszont, hogyha ezek a fülkristályok véletlenül kiesnek abból egy ilyen zselészerű beágyazódásban vannak, hogyha minden igaz, amit az elektromikroszkópok néznek, hogyha véletlenül elrepedeznek, vagy kiesnek abból a zseléágyból, akkor elkezdenek szabadon mozogni a belső fülben, és ha bekerülnek az egyik félkörös ívjáratocskába, amiről beszéltünk, amiről mondtam, hogy ezeket a forgó mozgásokat lefele hajlás, felfele, jobbra-balra fordulást érzékelik, akkor abban a pillanatban, amikor hanyat feküdtünk, vagy lehajoltunk, hogy bekössük a cipőfűzőt, vagy valaki szólított, elfordultunk egy irányba, akkor forgó szédülést fognak adni, mert rossz helyen vannak, és rossz jelet adnak az egyik fülben. Ez az egyik leggyakoribb fülorgégészeti kórkép, és annyira ijesztő lehet ez a tünet, viszont vannak esetek, ez a legegyszerűbb kórkép a fülorgégészetben, mert csak meg kell találni, hogy hol vannak elakadva ezek a kis fülkristályok, és idézőjelben mondom, vissza kell gurítani őket oda, ahonnan leszakadtak. Ezeket különböző manőverekkel csináljuk, tehát hogy megpróbáljuk megtalálni a vizsgálat során, hogy melyik az a mozgás pontosan, ahol a páciens szédül. Na most, amiatt, hogy a fej mozgásokra az agy állandóan korrigálja magát, és a szemünket is, tehát a látásunkat is próbálja odaigazítani, hogy merre fordítottunk a fejünket, ezért a legegyszerűbb módja, hogy ellenőrizzük magunkat, és a diagnózisban is nagyon sokat segít, hogyha ezek közben a mozgásos vizsgálatok közben figyeljük a páciensnek a szemét. Abban a pillanatban, amikor egy szédülés vagy egy mozgás jön létre, a szem végez egy korrigáló mozgást, úgy hívjuk, hogy nisztagmusz. Az agy akkor húzza vissza a látást oda, ahol még pontosan lát. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez, így igyekszem úgy magyarázni, hogy érthető legyen. Na most, amikor az egyik belső fülben fülkristályok lebegnek szanaszét, és például a pácienst hanyat fektetjük, és pont eltaláljuk, hogy melyik félkörös ívjáratban van ez a kis szétszóródott fülkristály, akkor ő egy borzasztó nagy forgó szédülést fog érzékelni, és én a szemüvegen keresztül, amivel vizsgálom, rendesen fogom látni, hogy forog a szeme. És ő is azt érzi, forog, és a szem végez egy ilyen forgó mozgást, mert az agy nem tudja kontrollálni azt, hogy egyszerre két különböző információ jön az egyik fültől és a másiktól. És nekem ez a szemmozgás segít, hogy beazonosítsam pontosan a helyét, hogy hol lehetnek a fülkristályok, és hogy tudjam, hogy milyen mozgást kell végeznem, hogy visszagurítsam őket a helyükre. Most ez így lehet, hogy egy kicsit science fictionnek hangzik, de a gyakorlatban megjön a páciens, megkérdezem, mi a problémája, felteszem neki ezt a videó nisztagmoszkóp szemüveget, tehát végülis egy infrakamera, amelyik regisztrálja és kimutatja nekem egy képernyőn a szemmozgást, eldöltöm jobbra, balra, előre, hátra, és hogyha látom, hogy valahol van egy szemmozgás, és ő jelzi is, hogy szédül, akkor tudom, hogy azt a félkörös ívjáratot kell kezelnem.
Feltételezzük azt, hogy valaki például otthon van, és érzi, hogy észleli, hogy szédül. De azért még sincs vészhelyzet, mondja a beteg, mert hát nem zsibbad az arca, nem, nincs hányingere, de a szédülés az egyébként nagyon zavarja. Mit tehet a beteg, hogy enyhítse ezt az állapotot?
Rengeteg sok gyógyszer van, amit lehet így szedegetni, és vannak helyzetek, amikor segítenek is. Ez a fülkristály elmozdulás esetenként magától is gyógyulhat. Az ember ösztönösen érzi, hogy melyik az a pozíció, ahol szédül, és akkor elkezdi kerülni azt a pozíciót, és akkor mondja, hogy én hogyha éjjel átfordulok a jobb felemre, én úgy megszédülök, és én azóta csak bal felén alszom, vagy nem tudom letenni a fejem, muszáj, vagy három párnát tegyek, mert ha lefekszek vízszintesbe, akkor szédülök. És vannak helyzetek, amikor meg is oldódik spontán módon ez a szédülés, akkor általában még a gyógyszertárba is, de azért legalább az első orvos, aki az elmennek, vagy szólnak, az már tudja, hogy mit kell erre felírni, és akkor szednek gyógyszert. Mégis azért jó lenne előbb-utóbb eljutni egy fülorgégészhez, neurológushoz. Amit fontosnak tartok elmondani, mert hogy rengeteg ember szed szédülésre gyógyszert, és vannak, akik éveken keresztül szedik a szédülésre a gyógyszert, hogyha valaki arra gondol, hogy fülorgégészhez menjen szédülés problémával, és olyan fülorgégészhez megy, aki meg is tudja csinálni a teszteket, ezeket a mozgásokat, akkor jó, hogyha előtte legalább egy 4-5 nappal abba hagyja a gyógyszer szedést. Miért? Ezek a gyógyszerek, amik a szédülésre adunk, ugye kicsit az agyat ugye elzsibbasztják, nem szédülsz annyira. Kicsit lenyomják ezt a szédülés érzetet, és akkor előfordulhat, hogy ő nem érzi, hogy szédül, vagy nem annyira szédül, és mikor eljön tesztelésre, akkor én is úgy látom, hogy hát nincs baj. És akkor ügyesen átverjük egymást és magunkat. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezeket a gyógyszereket egy kicsit célszerűbben kéne használnunk, és nem olyan hosszú ideig, és nem mindig minden szédülésre, diagnózis nélkül, hogy elkerüljük azt a helyzetet, amikor vannak extrém helyzetek, hogy 15 év gyógyszerszedés után kiderül, hogy hát csak fülkristályok voltak. Ez extrém helyzet, de van ilyen.
Szédülés esetén van, aki arra esküszik, hogy ha fix pontra néz, akkor már nem szédül annyira, vagy hogyha oldalra fordul, legyen az a bal vagy a jobb oldala, akkor már nem is szédül egyáltalán, de van olyan is, aki azt mondja, hogyha el kell számolni, vagy a szorzótáblát mondja visszafele, vagy összead, kivon, oszt, szoroz fejben, akkor annyira el tudja terelni ezt az érzetet, hogy szinte helyre jön. De ezek milyen megoldások végül is?
Nem tudok rá mit mondani, mert nem tudom, mi a diagnózisa a páciensnek, tehát hogy elképzelhető, igen, hogy a figyelem elveszi azt az érzetet ideiglenesen. Az 100% biztos, hogy a fókuszált tekintet az is enyhíti a szédülés érzetet, mert akkor az agy van valami, ami bekapaszkodjon, ugyancsak amiatt, amit mondtam az elején, hogy ő keresi azokat a pontokat, amikből számolja az egyensúlyt és a fejhelyzetét, és hogyha érzi, hogy nem tud a fülre támaszkodni, akkor vizuális kapaszkodókat fog keresni. Ennek van egy olyan érdekes jelensége is, amikor valaki vizuális dependens lesz. Az azt jelenti, hogy nem bízik a saját fülében, vagy egy korábbi szédülés miatt, vagy egy bizonytalanság miatt, vagy hogy úgymond megijedt egy helyzetben, amikor az egyensúlyát elvesztette, és akkor az agy egy kicsit úgy rááll, hogy hoppá, ezek nem lehet bízni ezekbe a fülekbe, akkor menjünk rá a nézésre, és akkor csak a szembe bízunk, és akkor kialakul egy olyan patológiás állapot, hogy állandóan nyitva kell tartsa a szemét, mert hogyha nem, akkor elszédül. És ez is egy fajta szédüléshez vezet, nem forgó jellegű, hanem mintha egy állandó bizonytalanság lenne, főleg járásban, mert ott járás közben, ahogy mozgunk, azért ugye kicsit a kép is mozog. És az agy borzasztó nagy energiát kell fektessen ahhoz, hogy mindig vizuálisan letapogassa a környezetet, holott a fül ezt sokkal könnyebben és természetesebben tudná megcsinálni.
A szédülés fajtái. Doktornő, mi a helyzeti szédülés, és miért jelentkezik sokaknál hirtelen, akár a reggeli felkeléskor?
Ez, amiről beszéltünk, ez a pozicionális vertigó. Nem tudjuk, hogy miért pont éjszaka történnek ezek a fülkristály leválások. Nagyon sokszor jelentkezik reggel felkeléskor, vagy éjszaka egyet fordul az ember, és akkor elkezd érezni, hogy hoppá, megfordult vele a világ. Lehet, hogy van rá magyarázat, én pontosan nem tudom őszintén, hogy miért mindig ilyenkor jelentkeznek. Maga a fekvő pozíció egy kicsit elősegíti azt, hogyha a fülkristályok eltávolodtak a helyükről, leszakadtak abból a kis zselé ágyból, könnyebben belekerülnek a félkörös ívjáratokba, mert hogy olyan a pozíció. Azt, hogy miért pont éjjel jön nekik eszükbe, hogy leszakadjanak, azt nem tudom, de maga a fekvő pozíciónál sokkal könnyebben bekerülhetnek a félkörös ívjáratba. Maga ez a leszakadás, tehát ez olyan, mintha ezek a kis mézkristályok előregednének, fragmentálódnak, tehát hogy nem olyan stabilak. Ez úgy tűnik, hogy lehet köze a csontritkuláshoz, a D-vitamin hiányhoz, adott esetben a traumákhoz, ütésekhez, tehát hogy sportbalesetek, autóbalesetek, tehát amikor a fejet egy nagy ütés éri, akkor előfordulhat, hogy megtörnek és leszakadnak. Viszont rengeteg olyan helyzet van, amikor semmilyen ismert okot nem találunk.
Lehet-e a szédülés mögött belső fülgyulladás vagy vírusfertőzés?
Igen, a vírusfertőzések után, tehát banális felső légúti vírusfertőzések után sajnos gyakran szokott előfordulni, amit úgy hívunk, hogy vesztibuláris neuronitis, tehát az ideg az információkat, tehát az egyensúlyról, a belső fültől az információkat továbbító ideg begyullad, és elveszítheti részlegesen, vagy teljes mértékben a funkcióját vírusfertőzés után. A belső fülnek a igazi, reális gyulladása, tehát hogy ott belül legyen gyulladás, az hála Istennek nagyon ritka. Tehát hogyha oda bekerülne baktérium, akkor az kész, az totális destrukciót jelentene, mivel egyszerűen ez egy nagyon kis hely, nincsen különösebben immunrendszeri ellátása, nem tud védekezni, nem olyan, mint a nyálkahártya, nincsen nyirok keringés benne. Viszont ezek nagyon ritkák, tehát hogy oda bekerüljön fertőzés. Úgyhogy az ritka, viszont vírusfertőzések után a neuronitis vestibularis, vagy a féloldali vestibuláris neuropátia, ez az új neve, ez sajnos előfordul. Elmondanám azt is, hogy mivel jár, ez egy borzasztó nagy forgószédüléssel jár, ami nem másodperceket tart, hanem napokat. Amíg az agy elkezdi ezt az újrakalkulálást, az újraszámolást, és az alatt nagyon ijesztő, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, egyszerűen lebénítja a páciens, nem tud se jobbra nézni, se balra nézni, bármilyen kis mozgást végez a szemével, vagy a fejével, egyből szédül. Amiatt, hogy olyan, mintha egy kerék leszakadt volna, ahogy mondtuk. És ezek a kórképek, amik el is mennek általában a páciensek a sürgősségre, rengeteg vizsgálatokat megcsinálnak, mindenféle imagisztikát, mindenfélét, és mégis adott esetben úgymond csak egy ilyen féloldali egyensúly érzékelő idegnek a funkció kieséséről van szó. Ezekben az esetekben is nagyon fontos, hogy csak addig szabad gyógyszereket használni, amíg az ilyen hányás, hányinger nagyon nagy rosszulétek tartanak, és utána abba kell hagyni a gyógyszerezést, hogy engedni az agyat, hogy tudja újra tanulni, és ezt a neuroplaszticitását felhasználva újra húzalozni a rendszerét, hogy félfüllel is tudjon egyensúlyt megtartani.
Az orvos közbelép, vizsgálatok, az orvos segítsége, milyen konkrét vizsgálatokkal deríthető ki az, hogy a szédülés a fülből ered?
Még egyszer kérném a kérdést.
Igen, hogy milyen vizsgálatokkal deríthető ki, hogy a szédülés a fülből ered?
De az egyik vizsgálat, ez a videonisztagmoszkópia, tehát hogy azok a mozgásokban és a különböző helyzetekben, amikor a fül, tehát a belső fül bekapcsol, azokban vizsgáljuk a szemmozgást. És abból már nagyon sok információt tudunk arra vonatkozólag, hogy hogyan működik a két belső fül egymáshoz képest. Ezen kívül nagyon sokféle típusú vizsgálat van, a hallásteszt is nagyon fontos, abból is már tudunk információkat arra vonatkozólag, hogy belső fülnek a halló, a csiga része hogyan működik. Akkor vannak gépek, amelyek mérik az egyensúlyt, úgy hívják, hogy poszturográfia, számítógépes poszturográfia, amely meg tudja mérni, tehát visszakövetkeztet arra, hogy ebből a három rendszerből, tehát a látás, a belső fül és az izomzat és a poszturális receptorok közül melyik az, amelyik nem működik jól, és ezek közül hány százalékban melyik sérült, és miért vannak az egyensúlyzavarok. Vannak még különböző tesztek, például a kalorikus tesztelés, az érdekes, hideg és meleg vizet tesz a fülbe, mert a receptor tevékenységet befolyásolja ez a hőmérséklet különbség. Tehát mind indirekt módon vizsgálják a belső fülnek a működését. Van még az úgynevezett video head impulse test, vagy a head impulse test. Ez is egy nagyon-nagyon fontos teszt, ami azt mutatja meg, hogy az idegpályák mennyire működnek jól, és külön tudja vizsgálni mind a három félkörös ívjáratnak külön-külön a működését. Tehát ezek mind ilyen gépekkel történnek, itt Marosvásárhelyen tudtommal nincsenek ezek a gépek, és van egy kollégám, tehát nekem van, és egy kollégámnak van egy része ezeknek a gépeknek, amivel lehet vizsgálni a fület. Legközelebb Kolozsváron van egy központ, ahol van minden. Úgyhogy ez nem egy ilyen minden utcasarkon levő tesztelési lehetőség, elég drágák a gépek, és vannak helyzetek, amikor nincs rá szükség. Tehát ebben a pozicionális vertigónak a vizsgálatában, vagy egy féloldali idegsérülésben nem föltétlenül van szükség. Tehát csak meg kell legyen a vizsgálat egy olyan fülorgégész által, aki ért hozzá, és aki tudja értelmezni a szemmozgásokat, mert abból rengeteg mindent ki lehet olvasni a nisztagmuszból.
Utolsó kérdésünk, hogy mennyire gyakori a szédülés idősebb korban, és miért?
Idősebb korban kevesebbet mozgunk, én még nem, de tehát lecsökken a mozgás, és a szédülés több egyéb dologon kívül ennek is lehet oka, vagy az egyensúlyzavar. Amikor mozgunk, akkor valójában edzük is az egyensúlyérzékelő rendszerünket, úgymond fitten tartjuk. és hogyha kevés a mozgás, akkor az egyenső érzékelés, a belső fül nincs annyira ingerülve, vagy hogy is mondjam, tehát nincs használva. És ez is lehet egy oka annak, hogy egy idős ember egy ilyen hirtelen nagyobb mozgásra már nem fogja tudni olyan jól érzékelni a helyzetét. Ugyanakkor a fizikai test, tehát az izomrendszer, a csontrendszer, az sem annyira edzett rossz esetben, tehát vannak idősek, akik igenis karban tartják magukat, hogy egy kilengésnél vissza tudja hozni a fejet, az egyensúlyt és a testet. Ezen kívül persze mindenféle keringési problémák, tehát hogy a korral járó betegségek, de ez is egy fontos dolog. Tehát nagyon jó lenne, hogyha itt is azt látnánk, mint külföldön, hogy az idős emberek mennek rendszeresen tornásznak, járnak edzőterembe, mozognak, bicikliznek, kevés az elhízás, mert az elhízás önmagában már is lekorlátozza a mozgásterünket. A csontritkulás és a csontritkulás miatt ez a fülkristály fragmentáció gyakrabban fordul elő időseknél. Kognitív képességek, tehát hogy nagyon-nagyon összetett ez a dolog, és ugyanúgy, ahogy a halló idegek és a halló receptorok is öregednek, az egyensúlyérzékelő receptoroknál is megfigyelhető egy ilyen előregedés fokozatosan.
Szép lassan a medicina végéhez közeledünk. Doktornő, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a beszélgetést, és szeretnénk, ha választ kapnánk a megmaradt és a beérkezett kérdéseinkre is, ezért várjuk Önt a stúdiónkba a jövő héten is.
Köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy sikerült egy kis betekintést, és egy kicsit, hogy mondjam, olyan konyhanyelven megfogalmazott magyarázatot adnom arra, hogy miért fontos ez a része a fülorgégészetnek, és miért fontos, hogy a szédüléseket mindenképpen ebből a szempontból is megnézni.
Igen, ez sikerült, és egyértelmű, hogy nagyon hasznos volt. Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában dr. Veres Orsi, a fülorgégész főorvost és a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, hogy az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!